El is kezdjük a mai szabadesést, benne pedig az Autórádióval. Itt vannak állandó vendégeink, azaz ők már itthon vannak igazából. Az Autórádió szerkesztője és alapítója és minisztere, Bunkóczi László, rally versenyző.
Szia!
És itt van velünk Szabó Bence is, autóügyi biztosunk.
Sziasztok, hello!
A témáink azok, hát igazán egy nagy témánk van, amely kapcsán már üdvözlöm is a vendégünket, Varjas Ádámot, a Duna Autó kereskedelmi igazgatóját, szervusz!
Sziasztok!
A témánk pedig nem más, mint a világ autógyártásának alakulása. Az, hogy hány százalék vajon az autógyártás a világ GDP-jének. Az, hogy mi történne, hogyha az autógyártás leállna, összeomlana-e a világ, lenne a világ vége. Mi van az elektromos autókkal? Az elektromos autókat meg lehet-e unni? Mi van, hogyha bebukik az elektromos autózás?
Csak ilyen utopisztikus dolgokban tudunk gondolkodni?
Természetesen ez a szabad esés minden hétköznap.
Tehát az, hogy például hogy alakult a 2023 első fél évének az autóeladási statisztika, ezt kit érdekel, nem?
Kit érdekel, de ha akarsz róla beszélni, akkor itt a lehetőség.
Lehet, hogy érinteni kéne, igen, ha már az Ádám itt van.
Így van, szerintem akkor csapjunk ebbe is bele, jó, tehát hozzuk vissza egy kicsit a földre az autógyártást, és akkor legyen egy ilyen átfogó kérdés, amivel indulunk ma. Hogyan alakult a 2022-es év az autógyártás és az autóeladás terén?
Hármas?
Nem a tavalyi évről beszélünk.
Kezdhetjük a tavalyi évvel, és ahhoz tudunk hasonlítani valamit.
Nagyon köszönöm, Laci, megmentettél.
Ki is megyek.
Szóval, hát akkor 2022.
Az a jó, hogy a 2022 meg a 2023 között olyan nagyon nagy különbség nincs.
Egymás mellett vannak.
Egymás mellett vannak. Ha megnézzük a forgalombejegyzési adatokat, akkor szinte fénymásolva van a két év egymáshoz képest. Az viszont igaz, hogy a Covid után sajnos visszaesett a új autóforgalomba helyezés Magyarországon. Tehát ha nézem mondjuk a...
Így spóroltak, gondolom.
Igen, a 2004-es csúcsidőszakot, amikor 234 ezer új autót helyeztek Magyarországon forgalomba, ez mondjuk a tavalyi évben csak 129 ezer volt.
Hát és az most kinek rossz, kinek jó? Mert egyébként valaki biztos, hogy jó is, nem?
Hát szerintem senkinek nem jó.
Hát szerintem senkinek
jó. Én nem éreztem a hatását, bocs, akkor nekem se nem jó, se nem rossz. Na igen.
És most fél évkor ott állunk, az első hat havi adatok megvannak, hogy 68 ezer autót helyeztek Magyarországon forgalomba. Ez megfelel teljesen a tavaly ugyanilyen időszakának.
Ha csak ebben nincs valami csalás, mert hogy arról beszélgettünk talán, hogy a szállítási időknek a meghosszabbodásával, gyakorlatilag, amit most majd a forgalomba helyeznek, azt tavaly rendelték meg. Tehát ezt én tavaly vettem.
Egy picit torzabb így a kép akkor.
Így van. És ez örülök is, hogy felvetődött ez a téma, mert az utóbbi időben én is sok olyan cikket olvastam, hogy aminek az volt a beköszönő üzenete, hogy mi ma Magyarország legnépszerűbb autómárkája. Vagy melyik autót szeretik a legjobban ma a vásárló. És erre a válasz, amikor ebből a statisztikából dolgozik valaki, az egy torzképet fest.
Tehát azt jut meg, hogy tavaly melyik volt
így,
legjobb.
Igen, pont,
igen, mert hogy ennyit késtek. Tehát nem az üzembe helyezett autók kapcsán nézzük ezt, hanem azt, hogy mit rendeltek.
Így van, pontosan. Ugye ez békeidőben, amikor nem volt ennyire az autóipar világszinten terhelt, nem volt Covid, nem volt chiphiány, nem voltak logisztikai ellátási lánc problémák, addig ezek a statisztikák nagyon jól egy ilyen, mivel a szállítási határidők 8 és 12 hét között stabilan beállta, ezek a forgalomba jelzési statisztikák nagyon jól lekövették egy ilyen negyedéves csúszással a tényleges piaci igényeket. Ez már most nem igaz, sajnos.
Mert nyugodtan, Laci, semmi baj.
Neki nem kell százas dobnia?
Neki 200-as kell.
Ja, ezt nem mondtátok, hogy van ilyen szabály, akkor lehalkítom.
Nem baj, ezt mindig utólag, légy szíves, igen, ezt mindig utólag szoktuk. Igen, szabad, ne felejtsd.
Úgyhogy ez itt felborult pont az elmúlt két évben, és most, ha azt mondjuk, és én is ezt olvastam a cikkben, hogy például ma Magyarország legnépszerűbb automodellje a Skoda Octavia, ez az én olvasatomban egyébként azt jelenti, hogy ma Magyarországon ebből az autóból helyeztek forgalomba, adtak át a legtöbben, de ezek még tavaly rendelések. Tehát ebből azt a következtetést nem szabad levonnunk, hogy ma mi a legnépszerűbb, az, hogy tavaly évben valószínű...
Értjük, de hogy vajon az, hogyha már van némi adatunk a 2023-as évről is, és azt mondtad az elején, hogy a kettő nagyon nem tér el egymástól, most mit lehet mondani? Most is ugyanúgy a Skoda Octavia?
Azt nem tudjuk megmondani, hogy ma per pillanat mi a legnépszerűbb, mert arra nincs adatszolgáltatás, hogy milyen autókat rendelnek meg a a vásárlók milyen autókat rendelnek meg az importőrök a gyártóktól. Tehát mindig csak a korábbi időszakok megrendelései alapján forgalomba helyezett autókról tudunk konkrét adatot. Megrendelés adataink nincsenek. Azt viszont látjuk, mert azt mi is magunk is a Dunautónál statisztikázunk folyamatosan, hogy mennyi új szerződést kötünk. Na, az a rossz hírem, hogy ebből a szempontból a 23-as év nagyon nem jól alakul, mert az biztos, hogy a tavaly ugyanilyen időszakhoz képest most 50%-on van a szerződéskötés állomány. Tehát nagyon nagyot esett az új autópiac, amit még a forgalomba helyezési adatokból nem látunk, hiszen amit te is mondtál, Laci, hogy ezek még a tavalyi rendelése.
Ez a trend együtt mozog Európa trendjével, vagy ez Magyarország ebben a helyzetben, tehát rosszabb állapotban van a piac, mint Európában, vagy a környező országokban, beszélgetünk Csehországról.
Rosszabb állapotban van egyértelműen. Nyilván ez az elmúlt év inflációi adatai miatt is.
Természetes, persze.
Ez egy törvényszerű folyamatnak a végén.
Az nálunk kifejezetten magas vagyunk. Egyébként. Tehát, és azt mondja, hogy az élelmiszer infláció, hogyha az 40%, az nem mondunk szerintem nagy hülyeséget, hogyha az a legmagasabb a térségben.
Igen, és akkor erre jönnek rá még a különböző geopolitikai események és olyanok, amikre kevés ráhatásunk van.
Nyilván előbb vesz kenyeret az ember, mint autót.
Igen.
Így van, illetve azért érezhetően ugye van egy nagyon magas infláció, a tavalyi évben volt egy nagyon magas árfolyam környezetünk, ugye mindenki emlékszik rá, nem volt régen, hogy 420-430-as...
Azóta várok.
Tudok annyiért most nekem, szeretném.
De itt márkád nincs. Igen.
És ugye azt kell látni, hogy a tavaly évben még a szállítási határidők nem ez a 8-7-12 hét volt, most már kezd beállni az elmúlt hónapokban, de tavaly még jellemzően fél év volt. Meg hosszabb idő.
Hát meg egy, tehát, meg kettő.
Tehát azok az autók, meg azok a árlisták, amik kint vannak a piacon most kínálatként, azok még a 420-430-as euróval kikalkulált árak. És ez, amit a piac most szembesül vele, hogy hú, milyen drágák az autó.
Aha. De valahogy olyan érzetem van, hogy most már talán találkozom akciókkal, de találkozom a 9-9 végű árakkal a piacon, ami ezért tavaly évben nem volt jellemző.
Ez megint annak a következménye, amiről ugye beszéltünk, hogy minden importőr látja ugyanezt az arányt. Tehát ez nem a Dunautónak a speciális visszaesése, vagy nem az történt, hogy mi elrontottunk valamit. Aha. A napi életünkben, és nálunk a Dunautónál esett 50%-ot a piac, ez általános. És nyilván erre valamit az importőröknek lépni kell. Újra visszajöttek az akciók, újra megjelentek árkedvezmények, azt azért egyértelműen látszik, hogy sehol nem árcsökkentés volt. Tehát ha megnézzük a különböző márkáknak az árlistáit, akkor nem árcsökkentés zajlott le az elmúlt 2-3 hónapban, hanem maradtak az eredeti szinten az árak, amihez most ilyen-olyan kedvezményeket párosít a gyártó vagy az importőr. Ennek az a lényeges háttere, hogyha ne adj Isten újra kiszaladna az árfolyam, amit nem kívánunk senki, egyikünk se gondolom, 420-430-ra, akkor semmi más nem kell csinálni a importőrnek, hogy megszünteti azt az akciót.
Az akciót és ugyanott van.
És ugyanott van. Tehát nem kell a újabb áremelés, mert ugye az mindig pszichikailag az egy rossz hatás, hogy már árat emelünk.
Ügyes. Meg lehet azt mondani, hogy van-e nagy nyertese vagy vesztese ennek az a visszaesésnek a márkák között? Tehát például, amit én látok, hogy az MG az egy nyertese, hiszen egy nagyon destruktív időszakban tudott egészen jó piaci pozíciókat fogni.
Nagyon rövid idő alatt például, mert hogy nagyjából egy éve sincs jelen sincs Magyarországon.
Van olyan márka, amelyik nagyot bukott Magyarországon? Vagy Európában akár?
Az MG javára.
Így azt nincs nekünk olyan statisztikánk, hogy az MG javára. Az tény, hogy nagyon sikeresen, azt kell mondjam, berobbant a magyar piacra az MG, és azt is látni kell, hogy ezzel az egész európai autógyártásnak is szembe kell nézni, és szenvedni fognak vele, hogy úgy általában a kínai automárkák megjelenése Európában, és utána Magyarországon is, ez egy nagyon-nagyon komoly konkurenciát fog jelenteni. Mind az európai gyártóknak, de ugyanúgy a koreaiaknak, a japán gyártóknak.
És mit fognak lépni ezek a koreai, japán és európai gyártók, hogyha majd elárasztja hazánkat a kínai márka?
Hát vagy
akár Európát is, persze.
Nem félek, tehát itt vannak az emberek is, akiket érdekel. Egy részét érdekli a kínai autó, de egy másik részét nem. Annyiból nem fog elárasztani.
Nem szívesen vitatkozom veled, de ez az MG,
ez újdonság számunkra.
Ez jó volt hallani, Laci, mondd még.
Ez sajnos az MG, ez már nem kínai autó. Én ültem ebben. Ez, erről nem mondod meg feltétlenül. Nem. Van egy-két gyerekbetegsége a dolognak, de mennél vele.
De hát itt a kínai szó az pusztán leíró jellegű. Igen. Akart lenni, nem minősítő.
Igen. Igen, tehát hogy sajnálom, tehát nagyon szép. Igen. Tehát hogy én azt gondolom, hogy ez reális veszély, hiszen ezek az autók, ha nem tudnád, hogy honnan jött, akkor ez egy angol autó.
Hát a nevében angol.
És hát tervezésében is, azt hiszem, abba szoktak mindig kapaszkodni, hogy igen, brit tervezők keze munkája a dizájn egy bizonyos része.
Hát meg a brit tudósok, ugye? De én erről szívesen beszélgetek, mert hogy én azt hittem, hogy itt csak a márkát vásárolta meg a kínai koncern, és igazából azt csinált vele, amit akart. De hogy volt valami vállalás, amit megvásárolt, ahogy megvásárolta az MG-t a kínai, hogy mit tart meg a régiből? Volt vajon ilyen vállalás? Passz.
Erre szerintem nincs válasz, nincs, nem is fog kiderülni soha.
Azt gondolom. Az biztos, hogy a európai tervezőiroda az megmaradt, tehát nem véletlenül a formaterv világ az igenis
az európai szemnek való.
Igen. Európai szemnek való, és Lacira rá erősítve a minőségben tényleg azt látjuk, hogy nem nagyon lehet különbséget tenni a klasszikus autógyártók között. Volt nekik azért jó pár évük, amikor tudtak kint gyakorlatozni, amikor bérmunkáztak a nagy világgyártóknak, és nem szégyen tanulni mástól, én azt gondolom, és ők ezt kijárták, ezt az iskolát, és megtanulták, hogy kell jó minőséget gyártani.
Válságos a piaci helyzet. Mit keres a vásárló? Árat keres? Árértékarányt keres? Mi az, amivel mégiscsak azt tud mondani, hogy valaki vesz egy autót egyáltalán?
Be lehet rántani.
Hú, ez nagyon jó kérdés. Nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy a vásárló árkedvezményt keres, vagy kedvező árat keres, és ezzel nagyon sokat kínlódnak a kollégáink is, mert amikor bejön és azt mondja, hogy hú, a másik márkánál ott 25% kedvezményt kap, vagy 3 millió forintot, akkor erre mindig elmondjuk, hogy értjük, a végét kell megnézni. Tehát lehet, hogy egy nagyon drága alapárból könnyű adni 3 millió forintot, és még mindig többe fog kerülni, mint a másik márka, akinek mondjuk éppen csak 5% árkedvezménye van.
Aha.
Ez sajnos ez egy ilyen vásárlói hiba, hogy nagyon sok esetben a kedvezményre robbanok rá, és az lebeg a szemem előtt, és nem a végösszeget nézem meg, hogy mennyibe kerül az nekem tulajdonképpen, és akkor itt rákanyarodva még ugye azért nehéz az autóvásárlás, mert még azt is kell nézni hozzá, hogy azért az árért milyen tartalmat kapok. És most már itt a különböző széleskörű extrák miatt nagyon-nagyon különböző tartalmat tudok megkapni ugyanazért az árért.
Ez ugye még itt benne van már a szoftverek frissítése, meddig van benne, meddig frissíti le magát ugyanazért a pénzért. Tehát, hogy most már sajnos, és kiemelem, az ezekről is beszélünk el. De ugye itt a Laci kérdésétre egy picit ráugorva, itt ugye csak az árérzékenységről beszéltünk. Ma másképpen keresnek autót az emberek, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt? Tehát van valami más szempont, ami bekúszott az árérzékenységen túl?
Van. Én egyértelműen azt látom, hogy a biztonság, mint fogalom, az igenis erősen beépült a vásárlóknak a szempontrendszerébe.
Ugye annak idején ez volt a Volvo, meg a Saab. Most meg nem tudom, melyik az az autó, amelyikre azt mondják, hogy fú, na ez tud, hogy most már mindegyikre azt mondják, hogy igen, ez átment ezen a törésteszten.
Igen, és figyelik, és odafigyelnek erre, és igenis nézik, hogy milyen vezetéstámogató rendszerek vannak benne, milyen biztonsági elemekkel van felszerelve az autó. Tehát ez a kiválasztásnál ez egy fontos szempont lett az
utóbbi időben. De egyébként ritka a 2-3 csillagos töréstesztő autó manapság, tehát hogy igazából most szigorította meg pont az Euró
NCAP. Eleve vannak olyan európai szabványok, igen, amiknek pontosan, meg kell, hogy feleljenek.
Igen.
De azért nekem van egy hippi kérdésem erre.
Na, végre. Úgy vártam.
Hogy egy kedves márkakereskedő barátom azt mondta, hogy náluk szemmel láthatóan nők vesznek autót. Tehát, hogy bemegy a férfi vásárló a szalomba, körülnéz meg, ezt tetszik, de el kell hoznom a feleségemet, meg kell kimutatnom. Van arra egyébként valami...
Hívják, papucs, segítek.
Nem feszítek.
Nem.
De van erre
ez
valami?
Ez a megvásárolom a békét.
Jézus, atya, úristen!
Van erre egyébként, ezt ti nézitek, hogy férfi férfi és női vásárló szempontrendszere, mi hogyan döntenek, van esetleg arra, nézitek-e, van-e valami stratégiátok arra, hogy ha hölgy jön bevenni valamit, vagy hogyha egy úr jön bevenni, akkor az a másképpen kommunikáltok?
Másik értékesítő megy oda, lép oda egy hölgyhöz, mint egy úrhoz.
Na ez is érdekes. Volt olyan, amikor megfordítom a dolgot, hogy az adott márka szalomban volt hölgy is, meg volt férfi kollega is, egymás mellett ültek, és az nagyon érdekes volt, amikor a férfi kollégák, vagy a férfi vásárlók jöttek be, előre lehetett fogadni, hogy most ez az konkrét vevő, ő a hölgyhöz fog menni, a hölgyértékesítő kollégához, vagy a férfihez, és ilyen fogadásokat lehetett előre kötni, hogy hát szerintem a hölgyet fogja választani, a másik meg a... Így ránézésre sokszor meg lehet mondani a vevőn.
Bejöttek a fogadások?
Be, egész jó arányba.
De egyébként...
És a, de hogy a kérdésedre is válaszolja. Igen, tehát az a tapasztalat, hogy például és nagyon kényes kérdés, tehát nem szabad általánosítani, de nem feltétlenül kell a hölgyvásárlókat lerohanni mindenféle műszaki adattal, és megterhelni őket a különböző funkciókkal, működési rendszerekkel, hanem inkább először őket az érzelmi oldalról kell megközelíteni.
Egyből szerelmet kell vallani nekik.
Igen,
valószínűleg igen.
Nem, hát de nyilván a gyerekülés berakása, a gyerekek biztonsága, tehát szerintem azért baromi fontos dolog, hogy a gyerekeknek a kezelése nyilván a hölgyeknél az talán fontosabb, egy úr meg lehet, hogy talán a lóerők bűvöletében él, tehát én azt gondolom, hogy kell, hogy valami különbség legyen.
Igen, és ez lehet, hogy ilyen nagyon általánosító, de tényleg egy hölgynek igenis fontos a szín. És ez nem egy bántó dolog.
Mondani, persze, egyébként nekem is fontos a szín.
De férfiaknak is fontos. Bocs, kinek igen. Nem fontos? Milyen színű a kocsid?
Fekete.
Enyém is. Bum.
Nagyon-nagyon kreatív.
Nagyon, igen, pont ezt akartam mondani, hogy bevállalósak voltatok.
A Laci a legjobb, itt áll a kirakat előtt.
Ez mindig elcsodáljuk.
Hupikék.
Nem, ez
szoborúkék. Már a múltkor tisztáztam.
A múltkor bugyikéket mondtam. Ne haragudj, Laci.
Ebben például nekem van még egy érdekes meglátásom, hogy ugye nagyon-nagyon terjed az SUV, a kisvárosi terepjáró, vagy nem is kicsi, hanem jó nagyvárosi terepjáró.
Ami teljesen felesleges szerintem. Nem férnek már el az utcákban. Jön mögöttem, megyek biciklivel az utcára, azt szöttyög mögöttem, mert nem fér el, Csóri.
Igen.
Hát középen mész a biciklit.
Na, és itt jön elő az, hogy volt már többször olyan, amikor a hölgy vásárló, aki mondjuk 1,60 magas volt, vagy 1,65, meg kellett neki mutatni, hogy higgyel, nem lesz önnek jó ez az autó. Tehát nem fog tudni magas sarkúba, miniszoknyába beülni a vezetőülésbe, mert olyan magasan van az üléspozíció. És meg kell neki mutatni, hogy ez nem az ön mérete.
De van olyan egyébként, hogy ti lebeszéltek valakit egy autó megvásárlásáról? Ez egy halálkorrekt dolog, ez így van.
Hát mondjuk ez egy jó, igen.
Nagyon korrekt dolog.
A jó értékesítő, az lebeszélni is tud, nem csak rábeszélni.
Igen, és muszáj is. Tehát, hogyha ezt nem tesszük meg, és egy olyan autóval távozik a vevő, ami neki nem praktikus, és akkor menjünk vissza általában a vevőkre. Itt a praktikum lehet az is, hogy van kutyája, szokta a kutyát szállítani, akkor rögtön csomagtartó mérre. Ezt ugye ezt hívjuk igényfelmérésnek, hogy nem szabad egyből neki ugrani az árajánlatnak, meg az autómutogatásnak, hanem végig kell beszélnünk azt vele, hogy ön pontosan mire használja az autót. Honnan, hova, mennyi kilométer, milyen gyakorisággal, milyen családja van, milyen kutyák, stb.
Nagyon sok témánk maradt, szerencsére, úgyhogy a szünet után folytatjuk. Varjas Ádám, a Duna Autó kereskedelmi igazgatója a vendégünk. Pár perc, maradjatok velünk.